Jézus Krisztus mondta, én vagyok a feltámadás és az élet. Aki hisz én bennem, ha meghal is él. És aki él és hisz én bennem, az nem hal meg soha. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Ámen. Ünnepi Isten tiszteletünk elején a 187. dicséretünket énekeljük együtt. Helyünket elfoglalva folytassuk énekléssel Isten tiszteletünket. Keressük ki a 348. dicséretünket, és az első három verszakát énekeljük. A mi segítségünk és ünnepi Isten tiszteletünk megszentelése jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy igaz és örök Isten. Ámen. Sok szeretettel köszöntöm a testvéreket ezen az örömünnepünkön, szép ünnepünkön. Hallgassuk meg most Lukács evangéliumából Jézus Krisztus feltámadásának történetét. Lukács evangélista, evangélium a 24. fejezetében, az első 12 versben így adja ezt elénk. A hét első napján pedig, kora hajnalban elmentek az asszonyok a sírhoz, és magukkal vitték az elkészített illatszereket. A követ a sírbolt elől elhengerítve találták, és amikor bementek, nem találták az Úr Jézus testét. Amikor emiatt tanástalanul álltak, két férfi lépett melléjük fénylő ruhában. Majd amikor megrémülve a földre szegezték tekintetüket, azok így szóltak hozzájuk. Mit keresitek a holtak között az élőt? Nincs itt, hanem feltámadt. Emlékezzetek vissza, hogyan beszélt nektek, amikor még Galileában volt. Az emberfiának bűnös emberek kezébe kell adatnia és megfeszítetnie, és harmadik napon feltámadnia. Ekkor visszaemlékeztek az ő szavaira, és visszatérve a sírtól, hírül adták mindezt a 11-nek és a többieknek. A Magdalai Mária, Johanna, valamint a Jakab anyja, Mária és más velük lévő asszonyok elmondták mindezt az apostoloknak. De ők üres fecsegésnek tartották ezt a beszédet, és nem hittek nekik. Péter azonban felkelt, elfutott a sírhoz, és amikor behajolt, csak a lepedőket látta ott. Erre elment, és csodálkozott magában a történteken. A mi Úrunk Istenünk tegye áldottá az ő szavát életünkben, mi pedig ne csak a hallgatói legyünk az ő beszédének, hanem megtartói is. Helyünket elfoglalva imádságban válaszoljunk az ő szavára. Mennyi édesatyánk az Úr Jézus Krisztus által. Köszönjük neked, hogy ünnepelhetünk. Köszönjük, hogy itt, a te házadban ünnepelhetünk. Köszönjük, hogy azért van erre lehetőség, mert te az életünk számára valami olyan csodálatosat készítettél el, amire igazából még szavakat se nagyon találunk. Urunk, ezért is úgy kérünk téged, hogy szent lelkedet áraszd ki közénk, s add nekünk. Kérünk téged, hogy általa munkálkodj most ezen az ünnepi istentiszteleten is bennünk. Hogy ne csak halljuk a fülünkkel Jézus Krisztus feltámadásának csodálatos történetét. Ne csak elcsodálkozzunk talán azon, ahogyan akkor ott a tanítványok egyike Péter tette, hanem hadd juthassunk el az életünket megújító, reménységet adó hitig, az Úr Jézus Krisztusba vetett hitig, amely személyes kapcsolatot teremt közted és köztünk. Kérünk téged, hogy így szólj hozzánk, és így áld meg ezt az ünnepi istentiszteletet számunkra kegyelmedből. Ámen. harmadik énekünket keressük meg, és az első két verszakát énekeljük. Készüljünk így Isten üzenetének a meghallgatására. húsvéti örömhír az előbbi igeszakasz mellett még Pál apostolnak a rómaiakhoz írott leveléből, a 8. rész 11. verséből hangzik hozzánk a következőképpen. Ha pedig annak lelke lakik bennetek, aki feltámasztotta Jézust a halottak közül, akkor az, aki feltámasztotta a Krisztus Jézust a halottak közül, életre kelti halandó testeteket is a bennetek lakó lelke által. Ámen. Eddig Isten írott igéje. Foglaljuk el a helyünket most. Nyári gyülekezeti csendesetünknek kerestünk helyszínt, ezért látogattuk meg az egyik dunántúli kisvároska panzióját is. Az épület, benne a szobák is tiszták, rendezettek voltak. A szobák viszont egy aránylag keskeny, ugyanakkor hosszú folyosóról nyíltak jobbra és balra. Kicsit homályos is volt ez a folyosó, mert a tulajdonos, feltételezem azért, mert viszonylag rövid időt töltöttünk ott, nem kapcsolta fel a lámpákat. Valószínűleg ez is hozzájárult ahhoz, hogy furcsa érzésem támadt. Magamnak sem tudtam igazából ezt megmagyarázni, ez az érzés azonban tovább fokozódott bennem, amikor az udvart néztük meg, amely tulajdonképpen kocsibejáróból állt. Egy kicsit szélesebb volt, mint a megszokott hagyományos kocsibejárók, és ez a terület le volt betonozva. Az a kérdés fogalmazódott meg bennem, hogy vajon mit fognak itt majd a gyermekeink csinálni? Meg a fiatalok is, de még mi felnőttek is. Hogy érezzük majd magunkat azon a viszonylag szűk, ráadásul lebetonozott részen? Bent is, kint is elég kevés hely van. Ránk emberekre pedig általában jellemző az, hogy szabadságra, tágasságra vágyunk. Az előbbi vonatkozásban is. De, valljuk be, életünk egyéb területein is. Közben pedig, és azt gondolom, valamiképpen ez is általános tapasztalatunk, újra és újra falakba ütközünk. Olykor óriási kövek meredeznek előttünk, amelyekkel nem igazán tudunk mit kezdeni. Be vagyunk szorítva. Keretek között éljük az életünket. És ezek a keretek, ha nem is mindig, de talán inkább többször szorosak, szűkek, folytogatóak. Az a nagy kő, amely Jézus Krisztus sírboltját zárta le, tulajdonképpen ezek szimbólumává is válhatna. Mondhatjuk azt, hogy a leghatalmasabb kő, legalábbis mi valahogy így tekintünk rá, az a halál hatalma. Ezzel az erővel szemben valóban tehetetlenek vagyunk. Mivel különböző temperamentummal, tulajdonságokkal rendelkezünk mi emberek, különbözőképpen is reagálunk ezekre a szűkös keretekre. A fiatal nemzedékek, koronként így van, általában nagy lelkesedéssel feszítik a vállaikat nekik, ezeknek a szűk kereteknek. Majd mi kitágítjuk. Korunk igazi válságát jelzi az is többek között, hogy már ez a lendület is sokakból kikopott. Helyét elfoglalta a közönösség, az érdektelenség, a fásultság, a kilátástalanság. Így aztán az együnk-igyunk, holnap úgyis meghalunk gondolat, még inkább uralkodhat és meghatározhatja a mindennapjainkat. Lehet, hogy szűkek a keretek, de hát akkor legalább, ami belefér, azt tömjük bele, ezekbe a szűk keretekbe. Ugyanakkor hallunk az élet nagy, hadd mondjam így, szabaduló művészeiről is. Ők azok, akik úgy tűnik, hogy bármilyen ketrecből képesek kitörni. Legalábbis egy ideig. Nevelő otthonban élő fiatalokról olvashatjuk, hallhatjuk újra meg újra, hogy több szabadság, másfajta élet után vágyva elszöknek az otthonból. És nem egyszer sajnos olyan emberek markába kerülnek, akik aztán kihasználják, bántalmazzák, tönkreteszik őket. E példák is figyelmeztetnek, és olyan jó lenne, hogyha így vennénk őket. A ketreceinkből egyáltalán nem mindegy, hogy hová lépünk ki. Nagyon veszélyes úgy kitörni, hogy nem tudjuk, hogy hová kerülünk. Kimondottan veszélyes így gondolkodni. Csak az a lényeg, hogy felrúgni a régit, és kilépni. Az áhított szabadság helyett ugyanis könnyen a semmiben találhatja magát az illető. Ezen a ponton érthetjük meg igazán Jézus Krisztus váltságművének a jelentőségét. Mi keresztények azt valljuk, hogy Jézus Krisztus a világ megváltója, és ez így igaz. Nagyon fontos azonban tisztán látni és érteni azt, nem úgy, hogy hozott egy tant, azt átadta, és mi azt valljuk. Ő úgy lett az egész világ megváltója, hogy rálépett egy útra, és ezen az úton végig ment. Hozzánk pedig így szól, kövess engem. Kövess engem, mert ez az életre vezet. Én vagyok az út, mondta Jézus Krisztus. De hát mi ez az út, amit Jézus végigjárt? Gyakorlatilag, hogyha az előbbi gondolatsort folytatom, akkor meg lehet így fogalmazni. Ami szűkös emberi kereteinkbe való belehelyezkedést jelentette ez számára. Azt, hogy otthagyva a menny dicsőségét, tágasságát, belépett a mi földi kereteink közé, emberi testet öltve. Úgy azonban, és ez nagyon fontos, hogy túlnőtt azokon. Bár már 12 évesen jelezte szüleinek azt, hogy neki elsősorban mennyi atya dolgaival kell foglalkoznia. Mégis engedelmeskedett Máriának és Józsefnek. Megtanulta az apjától az ácsmesterséget, pedig tudta, hogy neki egészen más a feladata valójában. Neki Istentől kapott küldetése van. A szülői házban cseperedett fel, de aztán hangot adott annak is, hogy mennyei atyához való kötődése határozza meg elsősorban az ő egyéb kapcsolatait. Lukács evangélium a 8. részében olvashatjuk a szavait, melyek így szólnak. Az én anyám és az én testvéreim azok, akik Isten igéjét hallgatják és megtartják. Ugyanakkor azt is látjuk, és most nagyon közel van hozzánk, hiszen nagypénteken történt, hogy még a kereszt halál gyötrelmei közepette is gondja volt az édesanyjára. Rábízta a tanítványok egyikére, Jánosra, hogy legyen támasza, hogy legyen vigasza az édesanyjának. Az evangéliumokból azt is nyomon követhetjük, hogy Jézus kilépett a családból, ment a zsinagógába. Küldetése kezdetén felkereste a názáreti zsinagógát, annak a településnek a zsinagógáját, ahol ő a gyermekkorát töltötte, ahol felnőtt. És ott olvasta fel Ézsaiás proféciái közül azt, amelyikben arról van szó, hogy az Isten lelke felkent engem, hogy menjek, és nyissam meg a vakok szemeit, hogy örömhírt hirdessek, hogy meggyógyítsam a bénákat, a süketeket. És aztán hozzátette, most teljesedett be ez az írás, vagyis ő az Isten küldötte. Azt is megfigyelhetjük, hogy népéhez, a zsidókhoz szólt elsősorban, de meggyógyította a kapernaumi százados szolgáját is, egy római katona embernek a szolgáját. Sőt, még azt is elmondta, hogy nem találtam ekkora hitet még Izraelben sem, mint amekkora hittel ez a római százados tekint rám. Az ószövetségi törvényekre hivatkozott Jézus. Gondoljunk csak a hegyi beszédben elhangzottakra. Hallottátok, hogy megmondatott a régieknek. Kezdte többször is Jézus a mondani valóját, hivatkozva a törvényben elhangzottakra. De ugyanakkor így folytatta, én pedig azt mondom nektek. És nem eltörölte ezzel a törvényt, hanem sokkal inkább azt lehet mondani, hogy helyreállította eredeti szépségükben azokat. Jézus tehát vállalta az emberi élet szorosságait. Végigjárta ezt az utat. Úgy azonban, hogy túlnőtt az emberi kereteken. Túllépett a szorosságokon, de nem a szabadosságba, nem a semmibe, hanem azt lehet mondani, hogy sokkal inkább a szeretet mélységeibe. Meghalt a kereszten, feláldozta, odaáldozta magát, értünk emberekért. És hogy mennyire nem a semmibe lépett túl, azt jelzik még azok a szavai is, amelyeket ott a kereszten szenvedve mondott, Atyám, a te kezedbe teszem le az én lelkemet. Túllépett valóban az emberi kereteken, de hogy mennyire a szeretet mélységeit jelentette ez a túllépés, az pedig szintén a kereszten elmondott imádsága mutatja. Amikor azokért, akik keresztre juttatták őt, így imádkozott, hogy Atyám, bocsáss meg nekik, mert nem tudják, mit cselekednek. És ezért is következhetett az a gyönyörű folytatás, amelyről Lukács evangéliuma tudósít és hallottuk most. Isten nem engedte, hogy rothadás lásson az ő szentének teste, vagyis Jézus Krisztus feltámadt a halálból. Azt kell mondanunk, hogy nem tudjuk igazából, hogy hogyan történt a feltámadás, de az biztos, hogy valóságosan feltámadt. Túl lépett a halálon is, legyőzte a halál hatalmát. Ez hát Jézus útja. Ső, azt mondta, én vagyok az út. Ez az emberlét útja, ez a megváltás útja. Ez lehet a mi útunk is. Az emberlét szűkösségéből túllépni az élet, az örök élet felé. keretek között szorongunk. Érezzük, hogy nem tudjuk igazán megélni az életünket. Ki még nem mondjuk talán, de ott legbelül már bevalljuk, hogy ez az élet, amit élek, ez igazából nem élet. Olyan jó lenne valahogy másképpen. Halljuk hát az örömhírt, húsvét örömhírét. Jézus Krisztus előttünk járt. Lehet követni őt. Jézus Krisztus kereszthalála és feltámadása azt jelenti számunkra, hogy túlléphetünk szűkös kereteinken. De hát én nem vagyok képes kitörni a kereteim közül. Valószínűleg valami ilyesmit gondolunk és érzünk. Hadd mondjam azt, milyen jó, hogyha ezt már látjuk, hogy én nem vagyok képes kitörni e szorosságból. Olyan jó, hogyha ezt már beismerjük. Hogyha ki tudjuk mondani azt, hogy segítségre van szükségem, hiszen éppen erre vár az Úr, hogy mellénk állhasson, hogy adhassa nekünk az ő szent lelkét, hogy beköltözhessen a szívünkbe, az életünkbe szent lelke által. Emlékezzünk csak vissza a rómaiakhoz írott levélből hangzott igére. Ha pedig annak lelke lakik bennetek, aki feltámasztotta a Krisztus Jézust a halottak közül, életre kelti halandó testeteket is a bennetek lakó lelke által. Isten lelke arra vár, hogy mi kérjük az ő segítségét, és képessé tehessen bennünket a túllépésre, a szoros kereteinken való túllépésre. Arra is, amelyik talán a legnehezebb számunkra. Hát melyik a legnehezebb túllépés? Az a nagybetűs énünkön való túllépés. Egy híres teológus tudós, Martin Buber, egész rendszert épített arra, hogy az emberi válás az igazából abban történik, hogy az egóból kilépek, és odalépek, megérkezem a tehez, vagyis a másik emberhez. Ez nagyon nehéz. Kilépni az egóból, áttenni a hangsúlyt az énünkről, a nagybetűs énünkről a másikra. Ez olyan egzisztenciális döntés, amihez a mi erőnk kevés. Felülről való segítségre van szükségünk. De pontosan arról szól az Isten igéje, hogy ez készen van számunkra. A túllépés gyönyörű példája igazából a Bibliában a lábmosás jelenete. Amikor is az utolsó vacsora alkalmával Jézus Krisztus oda hajol tanítványai lábához, és sorban megmossa mindegyiknek a lábát. Tudjuk azt, hogy abban a korban ez egyébként is szokás volt, és a házigazdáknak biztosítania kellett, illett az ehhez szükséges eszközöket és feltételeket, hogyha valaki megérkezett egy házba, otthonba, akkor ott lemoshassa a lábáról az útporát. És amikor a tanítványok leülnek a páska vacsorához, az utolsó vacsorához, senki nem akarja közülük ezt elvégezni. És Jézus fogja azt a rabszolgakötényt, oda köti a derekára, és odahajol a tanítványok lábaihoz. Ez bizony a megszokott keretek túllépése volt a javából. Ilyet a szolgák szoktak csinálni. Jézus pedig akkor azt mondta, példát adtam nektek. Igen, példát adott nekünk. De ezzel megmutatta a túllépés irányát is. Lefelé. A szolgálat irányába. Felfelé. Igen, az kívánatos lenne számunkra, emberek számára. De az nem Jézus útja. Az ő útja az, hogy túllépni kereteken, kötelékeken, lefelé, vagy mondjam így, hogy a lábmosás irányába. A bibliai teremtés történet többek között úgy mutatja be az embert, mint amelyik, aki tulajdonképpen két világ határán mozog. Ugyanaznap teremtette Isten az embert, mint amelyen az emlős állatokat. Ugyanakkor a saját képére és hasonlatosságára teremtette, ami azt jelenti, hogy a vele való kapcsolatra, és az ő lelkéből adott neki. Tagadhatjuk-e azt, hogy az előbbiből bennünk nincs semmi, hogy sosem törnek fel belőlünk, hadd mondjam így, hogy állati indulatok, hogy nem vezethetnek olykor olyan ösztönök bennünket cselekedeteinkben, melyekre nem nagyon lehet mást mondani, csak azt, hogy állati. Erre azonban az agresszivitás jellemző. A nagy hal megeszi a kis halat, és így tovább. Jézus Krisztus kereszthalála azonban azt jelenti számunkra, hogy túlléphetünk az állatin, az állati indulatokon, érzületeken, ösztönöken. Jézus erőszakmentes életre hív bennünket. Aki én utánam akar jönni, mondta egy alkalommal, tagadja meg magát, és vegye fel az ő keresztjét. Vagyis az énünket, az egót megtagadva induljunk el a másik irányába. Induljunk el a társaság, a gyülekezet, a nép világába. És ez olyasmiket is jelent, hogy nem feltétlenül nekem kell, hogy mindig igazam legyen. Olyasmit is jelent, hogy, hogy ez az enyém. Nem, a tied is. Meg az enyém is. Hadd valljam meg, hogy számomra most erre az ünnepre készülve különösképpen is kívánatossá vált Jézus Krisztusnak az útja. Ez az út, hogy túllépni a szoros kereteken. Péntek este történt az, hogy valakiről, aki pedig kedves számomra. Valami bántó dolgot mondtam, ráadásul mások jelenlétében. Nem előre eltervezetten, de kibudjant belőlem. Utána rádöbbentem, de hát már elhangzottak a bántó szavak, és akkor nagyon elszégyeltem magam. Különösképpen is, amikor arra kellett gondolnom, hogy nagy péntek van. És a délelőtti istentiszteleten olvastuk, hallottuk Jézus Krisztus szenvedés történetét. És énekeltem én is a gyülekezettel együtt a záró éneket, annak ezt a sorát is. Ó Krisztus, láttam szenvedésed, s borzongásom véget nem ért. Jaj, hogy halálkén lett a részed, érettem árva a bűnösért. Még hogy borzongásom véget nem ért. Hát a nap nem ért véget, és már ilyet követtem el. Mekkora csoda! Folytatódtak a gondolataim, és mindezek imádságban, hogy így is szeretsz, Uram, engem. És mekkora csoda, hogy erre is van bocsánat, hogy Jézus Krisztusnak a kereszthalála azt jelenti számomra, hogy kaphatok bocsánatot. És ennek nagyon örültem. De ugyanakkor az etikétnél még nagyobb erővel tört föl belőlem az, hogy bárcsak változni is tudnék. Hiszen az nagy dolog valóban magában is, hogy bocsánatot kapok. De milyen jó lenne máskor nem így viszonyulni a másikhoz. És akkor valami olyasmit fogalmaztam meg ott kínlódásomban, imádságomban, hogy úgy szeretnék, Uram, valami cserét. Úgy szeretném az én velem született, és ilyenekre is képes természetemet oda Jézus Krisztus keresztjére szegezni teljesen. És úgy szeretném, hogyha te azt az új természetet, amelyet megígértél a benned hívőknek, azt valóban erősítenéd bennem. És milyen jó, hogy ez is lehetséges. Hogy Pál apostollal együtt vallhatjuk, és nem csak az elejét, hanem amivel befejeződik is, hogy azt a törvényt találom tehát magamban, hogy miközben a jót akarom tenni, csak a rosszat tudom cselekedni. Mert gyönyörködöm az Isten törvényében a belső ember szerint, de tagjaimban egy másik törvényt látok, amely harcol az értelmem törvénye ellen, és foglyul ejt a bűn tagjaimban lévő törvényével. Én nyomorult ember. Ki szabadít meg ebből a halálra ítélt testből? Hála az Istennek, a mi Urunk Jézus Krisztus. Igen, ő megszabadíthat. Ő megváltoztathatja, illetve nem is megváltoztatja, igazából ad egy új természetet nekünk. És ez a természet juthat szóhoz egyre inkább. És ez volt az, amire akkor én nagy péntek este olyan különösen, vagy még nagyobb erővel vágytam, hogy igen, az az isteni természet, amit te szent lelked által munkálsz bennem, bennünk, az növekedjen, és az juthasson szóhoz újra és újra. De ez nem csak az én ajándékom és én lehetőségem lehet, hanem mindnyájunké. Hiszen mindenkinek elkészítette az Úr Jézus Krisztus. Meg lehet ragadni, és lehet élni ezzel, és lehet valóban változni, és higgyük, és hit által megtapasztalhatjuk és megkaphatjuk. Az Úr Jézus Krisztus az, aki meg tudja adni ezt, és valóban hála neki. És hála neki azért a nagy túllépésért is, ami pedig majd az életünk utolsó órájában és pillanatában következhet be. Hogy a földi élet kötelékein túl léphetünk, és folytatódhatik az életünk egy magasabb rendű világban, hogy a mennyben lehetünk majd az Úrral együtt. Ezért örülhetünk és vigadhatunk húsvétkor, mert mindezeket Jézus Krisztus elkészítette számunkra, hogy már itt másmilyen életet élhetünk. És reménységünk lehet, hogy a halállal nincs vége mindennek, hanem ezzel a Jézus Krisztussal, akivel már most más minőségű életet élhetünk, vele lehetünk mindörökké. Vigadjunk hát, örüljünk mi is az énekszerzővel együtt, 356. énekünk második és harmadik verszakában olvashatjuk ezt. Az ősi kígyót, bűnt, halált, kint poklott szenvedés jaját legyőzte Jézus mesterünk, ki most feltámadott nekünk. Halleluja! Az élet győz, a morthalál a prédát visszaadta már, nagy úrságának vége lett, Krisztus hozott új életet. Halleluja! Ámen. Most egy másik éneket énekelünk. A 223. dicséretünket keressük meg. És olyan jó lenne, hogyha imádságos válaszunk lehetne az Isten megszólító szavára, és egyben készüljünk is vele a megterített asztalhoz. 223. dicséretünk első és harmadik verszakait énekeljük. Ígéreted szerint légy jelen közöttünk. Szólj, hogy akinek van füle a hallásra, hallja szavadat. Íme az ajtó előtt állok, és zörgetek. Ha valaki meghallja a hangomat, és kinyitja az ajtót, bemegyek ahhoz, és vele vacsorálok, ő pedig én velem. Ámen. Kedves testvéreim, hallgassátok meg, hogyan szerezte a mi Urunk Jézus Krisztus az Úri Szent Vacsora sákramentumát. Pál apostol adja elénk a legbővebben a korintusbeli gyülekezethez írott első levele, 11. fejezetében, a 23. verstől kezdődően a következőképpen. Én az Úrtól vettem, amit át is adtam néktek, hogy az Úr Jézus azon az éjszakán, amelyen elárultatott, vette a kenyeret, és hálát adva megtörte, és ezt mondta. Vegyétek, és egyétek. Ez az én testem, amely ti érettetek megtöretik. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Hasonlóképpen vette a poharat is, miután vacsoráltak, és ezt mondta. E pohár, amaz új szövetség, az én vérem által. Ezt cselekedjétek, valamennyiszer isszátok az én emlékezetemre. Mert valamennyiszer eszitek-e kenyeret, és isszátok-e poharat, az Úrnak halálát hirdessétek, amíg eljön. Pál apostol a következő szavakkal folytatta levelét. Azért, aki méltatlanul eszi az Úr kenyerét, vagy issza az Úr poharát, vétkezik az Úr teste és vére ellen. Vizsgálja meg azért az ember önmagát, és úgy egyék abból a kenyérből, és úgy igyék abból a pohárból. Most mi is cselekedjük ezt, fejünket meghajtva, imádságban, forduljunk oda, és engedjük, hogy Isten szent lelke megmutathassa, mi az, amivel megbántottuk Istent, megbántottuk egymást, hogy mindezeket magunkban, bűnvalló imádságban elmondhassuk az Úrnak. Urunk Istenünk, hadd valljuk meg neked, hogy a szűk keretek között miatt valóban nagyon sokszor sóhajtozunk, nagyon sokszor panaszkodunk. Életünk nagy sziklái, kövei miatt, melyek az utunkat állják, melyekkel úgy érezzük, nem tudunk mit kezdeni. Sokszor kétségbe esünk. Sokszor olyan kilátástalannak látjuk az egész küzdködést. Talán még az életünket is olyan értelmetlennek. Ugyanakkor mégis a helyet, hogy hozzád fordulnánk, másban keresünk kapaszkodót, másfelé járunk elünk, és próbálunk kiutat találni. Urunk, olyan jó lenne, hogyha most szívből jövően tudnánk vallani és elmondani neked, hogy igen, sokszor még másmilyen megoldást, kiutat akarunk találni, mert nem tudunk igazán bízni benned. Mert nem tudunk, vagy nem akarunk annak látni, aki te valójában vagy. Olyan hatalmasnak, akinek adatot minden hatalom menjen is földön. És ugyanakkor szeretetedet sem látjuk, ismerjük fel, és értékeljük igazán. Azt a szeretetet, amely önmagát adta, oda a kereszthalálba érettünk. Bocsásd meg ezt nekünk. Bocsásd meg hitetlenkedéseinket, kisítőségünket, aggodalmaskodásainkat, amelyek ebből következnek, félelmeinket. Bocsásd meg önfejűségünket, engedetlenségeinket, szeretetlenségünket. Kérünk téged, bocsáss meg minden vétkünket, mulasztásunkat. Egyszülött fiad, az Úr Jézus Krisztus érdeméért. Ámen. Bűnvallásunk után most valljuk meg hitünket, mondjuk el együtt az Egyetemes Egyház hitvallását, az apostoli hitvallást.
Hiszek egy Istenben, mennyek és földnek teremtőjében, és az egyszülött fiában, mi Urunkban, kifogantatott Szent Lélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Pontius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Szállt alá a bokrosra. Harmadnapon halottaiból feltámadt, felment a mennybe, ül a mindenható Atya Isten jobbjára. Onnan lesz eljövendő ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szent Lélekben. Hiszek egy egyetemes keresztény anyaszentegyházat. Hiszem a szentek egyességét, bűneinknek bocsánatát, testünknek feltámadását és az örök életet. Amen.
Mindezek után egyházunk rendje szerint még néhány kérdést intézek hozzátok, melyekre őszinte lelkiismerettel és hallható szóval válaszoljatok. Először azt kérdezem, hiszitek-e, hogy az Istentől igazságban, szentségben és ártatlanságban teremtetett első embernek esete folytán, ti magatok is mindenestől fogva gyallók, bűnösök és esendők vagytok, kik saját erőtökből Isten ítélőszéke előtt meg nem állhattok, sőt, büntetést és kárhozatot érdemeltek. Ha így van, akkor válaszoljuk, én ezt hiszem és vallom. Hiszitek-e, hogy Isten a bűnös emberen megkönyörülvén, az ő szent fiát, az Úr Jézus Krisztus érettetek testben elbocsátotta, kinek egyszeri és tökéletes áldozatával a bűnnek hatalmát és a kárhozatnak erejét elvette, és titeket ingyen kegyelemből, Jézus vérének érdeméért hitáltal megigazít. Ha így van, akkor valljuk, én ezt hiszem és vallom. Hiszitek-e, hogy Isten, aki feltámasztotta az Úr Jézust, általa minket is feltámaszt a halálból, és halandó testünket halhatatlanságba öltöztetvén átvisz az ő örök dicsőségébe? Ha így van, akkor mondjuk, én ezt hiszem és vallom. Végül ígéritek-e, fogadjátok-e, hogy ti a kegyelemért hálából egész életeteket az Úrnak szentelitek, és már a jelen való világban, mint az ő megváltottai, az ő dicsőségére éltek. Ha így van, akkor válaszoljátok, én ezt ígérem és fogadom. Én is mindezeket veletek együtt hiszem és vallom, ígérem és fogadom. Most azért én, mint az én Uramnak, az Úr Jézus Krisztusnak, méltatlan bár, de elhívott szolgája, hirdetem néktek bűneitek bocsánatát és az örök életet, melyeket megad a mi Urunk Istenünk ingyen kegyelméből az ő fiába, az Úr Jézus Krisztusba vetett hit által. Ámen. Íme, kedves testvéreim, az asztalt megterítettük, minden készen van. Jöjjetek ide a megterített asztalhoz a gyülekezetben megszokott rendben, tehát először az ablakfelüli oldalon ülő testvérek, majd a belső oldalon, végül pedig templomunk oldalsó részében ülő testvérek. Az úrvacsora közben pedig mindazok, akik a helyükön vannak, énekeljék a 457. dicsérettől kezdődő énekeket. Tehát 457. énekünket először mindegyik verszakával is, azután pedig folytatólagosan 458 és így tovább. Íme, kedves testvéreim, így szerezte a mi Urunk Jézus Krisztus az Úri Szent Vacsora sákramentumát, így éltek ezzel az első keresztjének, a reformátorok, hitvalló őseink, és Isten kegyelméből most mi is. Most fejünket meghajtva, imádságban adjunk hálát Úrunknak a kapott áldásokért, ajándékokért. Úgy szeretnénk, Urunk, igazán szívből jövően hálát adni neked azért, hogy te olyan Isten vagy, aki emberi testben eljöttél ide a földre, eljöttél közénk. Hogy nem távoli, elérhetetlen istenség vagy. Hogy nem olyan Isten, akinek mindegy az, hogy mi történik velünk emberekkel. Bocsáss meg, hogy bizony látva különböző eseményeket itt a világban, van, amikor azt gondoljuk, hogy mégiscsak te ilyen Isten lennél, hogy miért nem avatkozol közben már, miért nem bünteted meg a gonoszokat, hányszor teszünk fel ilyen kérdéseket. Urunk, de hogyha szent lelked segítségével nem csak a fülünk, hanem a szívünk is megnyílhat a te szavad előtt, akkor megérthetjük, hogy nem lehet nekünk így beszélni, büntesd meg a gonoszokat, hiszen mi magunk is előtted bűnös emberek vagyunk. Akkor kezdheted rajtunk, velünk. Köszönjük azonban, hogy most is hangozhatott az örömhír a te szeretetedről, hogy te nem ítéletet akarsz mindenképpen tartani. Te nem örülsz annak, hogyha mi emberek szenvedünk, ha velünk rossz történik. Te olyan Isten vagy, aki azt szeretnéd, hogy az életünk az valóban békességes, boldog élet lehessen. Bocsásd meg, hogy arra sem vagyunk kíváncsiak igazából, vagy sokszor legalábbis így viselkedünk, hogy te hogyan gondoltad ezt el. Pedig tőled kaptuk az életünket is. Te tudod legjobban, hogy mi szolgálja a javunkat, hogy hogyan lehetnénk mi boldogok. Úgy szeretnénk azonban, Urunk, hogyha mindaz, amit értünk te Jézus Krisztus által cselekedtél, az valóság lehetne számunkra, hogyha azt a szívünkkel is el tudnánk fogadni, és hogyha ennek nyomán az életünk is megváltozhatna, hogyha sokkal jobban érthetnénk téged, a te velünk kapcsolatos tervedet, gondolataidat, hogyha egy hullám hosszra kerülhetnénk veled. Köszönjük, hogy most is abban erősítettél meg bennünket, hogy ez lehetséges. Kérünk téged, a te áldásoddal hadd távozhassunk innen, másképpen, mint ahogy idejöttünk, más szívvel, más gondolatokkal, akár más értékrenddel. Urunk, köszönjük, hogy te megbocsátottad az őszintén megbánt és megvallott vétkeket. Köszönjük, hogy abban is biztosak lehetünk, hogy a beléd vetett hit által örök életünk van. Urunk, azért imádkozunk, hogy a hétköznapjainkban is hadd tudjunk mi rád tekinteni. Merjünk benned bízni. Akkor, amikor sokszor olyan kétségbejtőnek látszik körülöttünk minden, akkor, amikor már reménykedni sem igazán tudunk, akkor is hadd fordulhassunk mi oda hozzád imádságban, vegyük kezünkbe a Szentírást, és nyissuk ki úgy, hogy Uram, szólj most hozzám, hadd válhasson személyessé számomra mindaz, amit olvasok a Bibliából. És köszönjük, hogy így a veled való kapcsolatban már másképpen láthatunk mindent, és talán a kiutat is megláthatjuk, vagy erőt kapunk a nehézségek elhordozásához, hiszen te a szabadításodat különböző módokon mutatod meg. Kérünk, hadd járhassunk veled a szabadító Úrral együtt, ünnepnapokon is, de hétköznapjainkban is. így szeretnénk most innen is, a te házadból eltávozni. Így áld meg, kérünk, az ünnepünk folytatását is. Áld meg családjainkat, szeretteinket, hogy ők is megismerhessenek igazán téged. Légy áldott azért, hogyha már tudhatják, ki vagy te, hogyha már a beléd vetett hittel élhetik életüket. Imádkozunk, Urunk, betegjeinkért, az elesettekért, a különböző testi-lelki nyomorúságokkal küzdködőkért, hogy ők is téged tudjanak segítségül hívni a nyomorúságokban. Imádkozunk most hozzád, azért a családért is, amely család szívét most a gyász nehéz terhe roskasztja. Kérünk téged, hogy add a te békességedet nekik, hogy nálad, a veled való beszélgetésben, együttlétben hadd találhassanak ők is békességre. Maradj velük is. Imádkozunk, Urunk, egyházunkért, egész népünkért. Azért, hogy ez a nép hadd fordulhasson végre oda hozzád, hadd érthesse meg, hogy változás igazán csak úgy történhet, hogyha az a változás bennünk, velünk kezdődik. Urunk, ehhez a te szent lelkedre van segítségünk, add ezt, kérünk, áraszd ki közénk, és könyörülj meg ezen a népen. Jézus Krisztusért, egyszülött fiad érdeméért kérjük mindezt. Ámen. Most együtt imádkozzuk a mi Urunk Jézus Krisztusunktól tanult imát.
Mi Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te nevet, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. A mi mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsáss meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk végezőknek. És ne vigy minket kísértésre, de szabadíts meg minket a gonoszról, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen.
Figyeljünk még gyülekezet életünk eseményeire, híreire. Mindenek előtt sok szeretettel hívok és várok mindenkit a további Isten tiszteleteinkre, alkalmainkra is. Holnap, azaz húsvét hétfőn, a megszokott időben, tehát 10 órától tartunk Isten tiszteletet, és holnap is megterítjük az Úrnak szent asztalát. Szerdán 9 órai kezdettel nyugdíjos délelőttünk lesz, csütörtökön este 6 órai kezdettel gyülekezeti bibliaórát tartunk. Pénteken 6 órai kezdettel konfirmáció előkészítő lesz ifjaknak, ugyancsak 6 órától ifjúsági bibliaóra is lesz lent a gyülekezeti helyiségekben. Este 7:30 órai kezdettel pedig bibliakörünket tartjuk. Vasárnap 10 órától istentisztelet lesz, 3:45-től lehetőség van arra, hogy új énekeket tanulhassunk meg, tehát érdemes 4 órával korábban érkezni. Az istentisztelettel egy időben lent a gyülekezeti helyiségekben pedig gyermekórákat tartunk 2 csoportban. Pici babákkal pedig lehetőség van itt a templomunk szintjén, az úgynevezett babaszobában televízión keresztül követni az istentiszteletet. Hirdetem azt is, hogy házhoz is szívesen elviszem az úrvacsorát, tehát továbbra is kérem a testvérek segítségét és jelzéseit ezzel kapcsolatban, hogyha tudunk ilyen idős vagy beteg testvérről, aki nem tud eljönni az istentiszteletre, de szeretne úrvacsorázni, akkor kérem, hogy tessenek szólni. Hirdetem azt is, hogy a húsvéti gyülekezeti hillevelünkből még van. Nem adtuk postára, tapasztalhatták a testvérek, hogy már az utóbbi néhány ünnep alkalmával nem adtuk postára a hírlevelet, hanem innen lehet elvinni. Tehát, hogyha nem kaptuk meg még, akkor ne csodálkozzunk, ez az oka. viszont most készhez lehet venni, és arra kérünk mindenkit, hogy a környékünkön lakó református testvéreknek is tessenek vinni belőle. Ebben az évben is lesz arra lehetőségünk, hogy nyári gyülekezeti csendes hét keretében is együtt legyünk, mindenek előtt elcsendesedve Isten előtt, kiszakadva a sűrű hétköznapok forgatagából. Ennek a csendes hetünknek az időpontja most július 5-e, tehát a kezdőnap is 11-ig tart, a helyszíne pedig Pénzesgyőr, azon belül is Jászmin panzió, ez a Pénzesgyőr nevű kis település Zirc közelében van. Kérjük a testvéreket arra, hogy a részvételi szándékukat minél hamarabb jelezzék, vagy a lelkészhivatalban nálunk, lelkipásztoroknál, vagy pedig Varga Andrásnál, aki szervezője, vagy másik szervezője ennek a csendesetünknek, illetve az ő feleségénél, Cinszki Mártánál. Szeretném arra is felhívni a testvérek figyelmét, hogy a késlekedéssel, tehát hogyha későn és minél később szólunk, hogy szeretnénk részt venni a csendesétén, ezzel tulajdonképpen a szervezők munkáját nehezítjük. Úgyhogy mindenkit kérünk, hogy lehetőleg minél hamarabb jelezze a szándékát. Érkezett hozzánk két meghívó is. Az egyik egyházmegyei női csendes napra invitálja nyilván a nőtestvéreket. Ez április 11-én lesz, vasárnap, 10 órai kezdettel, körülbelül délután 4-5-ig tart. A helyszíne a Fót központi református gyülekezet. A másik meghívás pedig elsősorban a presbiter testvérekre vonatkozik. Kisköri presbiter képzés lesz április 17-én, szombaton 9-től 12 óráig a budakeszi gyülekezet szervezésében, illetve hát a budakeszi templomban. Az elmúlt héten meg kellett állnunk Ravatal mellett is. Elbúcsúztunk Balogh Béláné Tóth Róza testvérünktől, aki 1934. május 17-én Balmazújvároson született, és ezesztendő március 20-án Budapesten hunyt el. A gyászoló család minden tagjának itt és most is Istentől kívánunk békességet, erőt és vigasztalást. Végül az adakozás lehetőségét hirdetem az ige szavaival. Mindenki úgy adjon, ahogyan előre eldöntötte szívében, ne kedvetlenül vagy kényszerűségből, mert a jókedvű adakozót szereti az Isten. Az Istennek pedig van hatalma arra, hogy minden kegyelmét kiárassza rátok, hogy mindenütt, mindenkor, minden szükségessel rendelkezzetek, és bőségben éljetek minden jó cselekedetre. Ámen. Most pedig a 357. dicséretünknek az első három verszakát énekeljük el. 357. énekünk első három verszakát énekeljük, a harmadikat majd fennállva. Thank you. mindezek után Istennek népe. Áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg téged. Ragyogtassa rád orcáját az Úr, és könyörüljön rajtad. Fordítsa az Úr az ő orcáját hozzád, és adjon néked békességet. Ámen. Végezetül énekeljük el a himnuszunkat. Istentől gazdagon megáldott húsvéti ünnepeket kívánok minden kedves testvéremnek, családjával együtt. Isten áldása legyen és maradjon velünk, áldás, békesség, Isten velünk, viszontlátásra.